kettesben. Beszélgetés azokkal, akik egy élhető világot hagynának utódainkra. Kettesben Mangel Gyöngyivel és vendégével.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogtudományi karán szerzett diplomát, ügyvédjelölt volt, majd bírói szakvizsgát tett. Tanult a Londoni Egyetemen és az Egyesült Államokban, majd kandidátusi fokozatot szerzett. Több külföldi egyetemen is tanított, és az ENSZ szakértője is volt. A legtöbben emberi jogi tevékenységét ismerik, 2006-tól a Civil Jogász Bizottság társelnöke is volt. A kettesben mai vendége dr. Morvai Krisztina büntetőjogász, az ELTE állam és jogtudományi karának docense, a Jobbik Európa Parlamenti képviselője. Üdvözlöm itt, képviselő asszony, a stúdióban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a vendéglátást!
Kezdjük azzal a beszélgetést, ami ezen a héten történt. Volt a Vörösiszap pernek a másodfokon történő döntése, és az ön honlapján több esetben is visszatért erre a Vörösiszap ügyre. Jogi szakértőként, büntetőjogászként hogyan látja ennek az ítéletnek a lehetőségeit? Ugye első fokon fölmentették a Vörösiszap per minden vádlottját, méghozzá azért, mert bűncselekményt nem állapítottak meg, és másodfokon pedig az volt az ítélet, hogy újra kezdik a tárgyalást.
A lehető legjobb ítélet született most másodfokon, ahhoz képest, hogy ugye a magyar büntetőeljárás jogban az elsőfokú bíróságnak a privilégiuma az, hogy a tényállást megállapítsa, az úgynevezett történeti tényállást, tehát az, hogy mi is történt, illetőleg a jogi felelősség kérdésében állást foglaljon. A másodfokú bíróság hatályon kívül helyezte az elsőfokú bíróságnak a felmentőítéletét. Ez nagyon jó, mert azt hiszem, hogy az emberek igazságérzetével találkozik az, hogy ez a felmentés ez nem volt jogszerű, és nem volt igazságos sem. Hangsúlyozta a bírósági tanácsnak a vezetője, dr. Zolyomi Csilla, kiváló bíró, tehát 30-valahány éves büntetőjogászi pályafutásom alatt még ilyen kiváló ítéletindokolást nem hallottam. Ő hangsúlyozta, hogy ez a háromtagú tanács képes lenne arra, hogy a meglévő iratok alapján, tehát a kb. 7000 oldalnyi bűnügyi irat alapján és az első fokon lefolytatott bizonyítás alapján hozzon egy döntést, tehát hogy ő maga megállapítsa a tényeket, hogy mi is történt, és az alapján hozzon jogi következtetéseket, de azért nem teheti ezt meg, mert a magyar büntetőeljárás jogban ez az elsőfokú bíróságnak a dolga, tehát kénytelen volt hatályon kívül helyezni. Nem igaz viszont az a felületes összegzése a másodfokú határozatnak, hogy előről kell kezdeni az egész ügyet. Hála Istennek nem kell előről kezdeni, hanem az elsőfokú bizonyítási anyagot fel lehet használnia a megismételt eljárásban az új tanácsnak, és nem kell minden egyes bizonyítást újra felvenni, viszont hogyha úgy gondolja az elsőfokú bíróság a megismételt eljárás, hogy szeretne még bizonyítani, akkor meghallgathat új szakértőket, meghallgathat új tanúkat. Ugye itt a lényege az volt a jogsértésnek, ami miatt hatályon kívül helyezésre került a sor, hogy az elsőfokú bíróság gyakorlatilag teljes mértékben negligálta az úgynevezett indokolási kötelezettségét, nem adott számot arról, hogy miért azokat a tényeket állapította meg, és miért vont le olyan jogi következtetést, hogy tulajdonképpen egyik vádlottnak sem volt semmiféle kötelezettsége annak az okfolyamatnak a megszakítására, ami kétségtelenül a rossz tervezéssel és a rossz helyszín megválasztással kezdődött a 10-es Vörösiszap tároló vonatkozásában. Azonban ugye az volt a kérdés, hogy milyen szabályok vonatkoztak arra, hogy nekik ezt az elindult okfolyamatot fel kellett volna ismerni, meg kellett volna szakítani, monitorozó és egyéb katasztrófa megelőző lépéseket kellett volna tenni, illetőleg a technológiát úgy kellett volna megválasztani, hogy ne egy ilyen borzasztóan veszélyes árvízként a három települést elöntő anyag kerüljön ki adott esetben a tározóból. Tehát ez egy nagyon jó ítélet, más ítéletet az adott körülmények között a bíróság nem hozhatott volna, tehát ilyen szinten megindokolatlan ítélet esetében nem mondhatta volna azt, hogy én ezt az ítéletet megváltoztatom és bűnösséget állapítok, meg azt remélem, hogy ezt majd a megismételt eljárásban egy talán hasonlóan színvonalasan dolgozó, csak a saját lelkiismeretének és a jogszabályoknak alárendelt bíróság fogja meghozni ezt a döntést.
Az elsőfokú döntés után, amikor a vádlottakat fölmentették, tehát mind a 15-öt, akkor nagyon sokféle véleményt lehetett hallani a sajtóban is, meg akár magánbeszélgetésekben is. Volt, aki azt mondta, hogy nem létezik az, hogy nincsen felelőse egy ilyen méretű ipari katasztrófának. Mások azt mondták, hogy nagyon helyes volt az ítélet, azért kellett fölmenteni mindenkit, mert valamiféle földtani oka volt ennek az egésznek, és hát valóban az indoklásban nem hangzott el, amit ön is mondott, hogy a működtetésnek, vagy akár nagyon sok más szempontnak megfelelően nem nézték meg ezeket a dolgokat. De annak idején, ha visszaemlékszünk, ugye 10 ember meghalt ebben a vörösiszap katasztrófában, több százan megsérültek, óriási anyagi kár, 3 elöntött település volt ennek az áldozata, és akkor nem sokkal a katasztrófa után Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, hogy emberi mulasztás okozta a katasztrófát, és akkor le is tartóztattak embereket, köztük a vezérigazgatót, és most azt mondják, akik helyeslik az elsőfokú felmentő ítéletet, hogy anélkül nevezték meg és tartóztatták le a vélt bűnösöket, hogy előtte nyomozás bizonyította volna, hogy valóban őket kell a vádlottak padjára ültetni. Ez az ön megítélése szerint jogi szempontból befolyásolta az ügynek az ilyen jellegű kimenetelét?
Az biztos, hogy mondjuk ki őszintén, van egyfajta feszültség a bírói kar egy része és a kormány között, tehát vannak a bírói karban olyanok, és talán nem is biztos, hogy megalapozatlanul, akik úgy érzik, hogy van egyfajta hatalom koncentráció, ami potenciálisan érintheti a bírói függetlenséget is, a hatalmi ágak elválasztását, de nem azt tartom erre az egészséges reakciónak, hogy ha a kormány mondjuk valamilyen ügyben megszólal, akkor csak azért is a kormány álláspontjával ellenkező ítéletet hozok, hanem hogy minden körülmények között tartom magam a rám irányadó eljárásjogi szabályokhoz, anyagi jogi szabályokhoz, és betartom azokat a követelményeket is, amik a jog előtti egyenlőségre vonatkoznak, tehát nem teszek különbséget a szabályok alkalmazásában az szerint, hogy ki az, aki előttem áll, illetve nem azonosulok egyik peres féllel sem, akár büntető, akár polgári perről van szó. Itt ugye a másodfokú bíróság nagyon diplomatikusan, de azért egyértelműen hangsúlyozta, hogy az az alapelve is sérült a büntetőeljárásnak, hogy az eljárási funkciók elkülönülnek, tehát van külön vád, védelem és ítélkezés. És ebben a jogesetben, ebben az ügyben az ítélkezési funkció és a védelmi funkció gyakorlatilag nem különült el a bíró, minthogyha a védői pulpituson ült volna. Én most az egyik legnagyobb problémának a jogelőtti egyenlőség kérdését tartom Magyarországon, ezzel szeretnék behatóban foglalkozni.
De hát ezzel foglalkozott is már régebben.
Igen, régebben is, de most pláne fontosnak tartom, hiszen kétségtelenül a rendszerváltozás óta folyamatosan tapasztalunk egy olyan fajta hatalomkoncentrációt, ami ellentétben van az európai elvekkel, és amiben nagyon nagy funkciója, nagyon komoly szerepe lenne a független igazságszolgáltatásnak, ami egyfajta kontroll a koncentrált hatalmon. Én nem érzem úgy egyébként, hogy ez a hatalomkoncentráció most érte volna el a csúcspontját, hiszen gondoljuk arra, hogy 2006-ban ugye egy szemkilövetések történtek, brutális rendőri vérengzések, és a többi, ezt hajlamosak vagyunk mostanában elfelejteni, és csak zárójelben jegyzem meg, hogy csodálkozom azon, amikor a bírói karnak egyes tagjai most kiáltanak diktatúrát, és akkor viszont nem kiáltottak, hanem ellenkezőleg részt vettek abban a gyalázatos bírói tevékenységben, amellyel előzetes letartóztatásba helyeztek rosszkor rossz helyen lévő embereket, vagy adott esetben tüntetőket, és a hosszú évekig tartó büntető eljárásokat tartottak fönt ártatlan emberekkel szemben, ugye az ezzel kapcsolatos igazságtétel még mindig nem történt meg. Tehát volt hatalomkoncentráció abban az időben is, van hatalomkoncentráció most is, és nagyon fontos szerepe van a bíróságnak abban, hogy ezt korlátozza. A hatalomkoncentráció alatt egyébként nem csak a 3 klasszikus hatalmi ágnak a koncentrációját értem, vagy azt, hogy a végrehajtó hatalom kezében túl nagy erő összpontosul, hanem egyértelműen ide most már bekapcsolódik az oligarcháknak a világa is, tehát a gazdasági hatalom összefonódik a politikai hatalommal, és hát születnek olyan döntések, akár a közvagyon elosztására gondolok, a közvagyonnal való visszaélésekre, Európai Uniós pénzek elsumákolására, pályázatok elcsalására, földeknek az elosztására, de gondolatok itt akár a deviza hitel ügyekre is, ahol nagyon kiábrándító módon, ugye pontosan a önök ikertestvére, a Magyar Nemzet leplezte le nemrég, hogy bírák szakmai nyilvánosság előtt szólaltak meg egyértelműen pártosan és a bankok oldalán, hasonlóképpen, mint a Vörös Iszap ügyben, a top menedzserek, a tulajdonosok oldalán nyilatkozott meg az elsőfokú bíró is, meg mondjuk Sándor Zsuzsa nyugalmazott bíró, a Fővárosi Bíróság volt szóvívője, könyvet is írt az ártatlanság mellett kardoskodva, vagy más magas beosztású nyugalmazott ügyész kollégáink szólaltak meg. Itt is tulajdonképpen a jog előtti egyenlőséget megsértve bírók levelezésben vannak, magas beosztású bírók, ahogy ez lelepleződött, levelezésben vannak a bankokkal, megígérik a bankoknak, hogy az ő rájuk nézve kedvezőtlen bírói gyakorlatot igyekeznek felszámolni, ugye úgy nyilatkoznak meg bírák, hogy azt mondják, hogy kilőjük azokat az érveket, amiket az adósok, akiket egyébként fogyasztóknak is lehetne nevezni elvi megfontolásból, mert hogy fogyasztóvédelmi jogsértésekről van itt szó. Tehát a jog előtti egyenlőség az azt jelenteni, és nekem ez lesz a következő dolog, amit csinálni fogok, hogy írni fogok Darák Péternek, a kúria elnökének, illetőleg Handó Tündének, az Országos Igazságszolgáltatási Hivatal elnökének, kifejezve a felháborodásomat az iránt, hogy az érintettek közül, ugye az egyik oldalon ott vannak a bankok, a másik oldalon ott vannak a fogyasztók, a devizahiteles ügyfelek, akik embertelen szenvedéseken mennek keresztül emiatt a csalássorozat miatt, amit én büntetőjogászként alapvetően csalásnak és bűnös magatartásnak látok, amit itt a bankok műveltek, és itt a bírói kar egy jelentős része, ugye megjegyzem, aki megmer szólalni, mert valószínűleg aki máshogy gondolja, az nem mer megszólalni ezeken a szakmai fórumokon, vagy a nyilvánosság előtt, tehát a bírói karnak egy jelentős része egyértelműen leteszi a voksát az egyik peres fél mellett, és én azt fogom kérni, hogy hallgatassék meg a másik fél is, és hogy teremtsenek lehetőséget arra, hogy valamilyen szakmai fórum keretében vagy megszólaljanak a devizahiteleseknek a képviselői, vagy pedig vetítsék le azt a beszámoló sorozatot, amit mi Brüsszelben vettünk föl, amikor egy devizahiteles csoport jött el arra az eseményre, amit én szerveztem képviselőként, egy úgynevezett meghallgatás, kvázi közmeghallgatás, amire az Európai Bizottságnak számos képviselője eljött, illetőleg európai parlamenti képviselő társaim jöttek el különböző országokból, ahol a devizahiteles áldozatok mondták el azt, hogy miken mentek keresztül, hogy milyen körülmények között vették fel ezeket a hiteleket, milyen tájékoztatást kaptak, milyen félrevezető tájékoztatást a hitelek természetéről, hogy alakult a törlesztő részletük, milyen testi és lelki betegségeket szenvedtek el az elmúlt évek kapcsán, és a többi, akkor a bírói kar ezt is szíveskedjen meghallgatni, mert ezt jelenti a jog előtti egyenlőség, hogy nem csak az egyik felet hallgatom meg a per keretein kívül, hanem ha erre lehetőséget biztosítok, akkor a másik félnek is erre lehetőséget kell adni, ezt fogom kezdeményezni.
Önnek az emberi jogi tevékenysége, jogvédő tevékenysége az, ami leginkább ismert, és engedje meg, hogy még egy nagyon rövid kérdés erejéig visszatérjek a Vörösiszap ügyre, de akár a teljes jogvédő tevékenységével kapcsolatban is megkérdezhetném, hogy az áldozatok mellé állás az jogi, vagy érzelmi, vagy mind a kettő. Mit jelent az ön életében az, hogy most éppen a devizahiteleseket emlegette, az előbb a Vörösiszap per káros útjairól beszéltünk, vagy a 2006-os sérültekről, hogy ez érzelmileg mit jelent, hogy mindig azok mellé áll, vagy akár a családon belüli erőszak áldozatairól legyen szó?
Hát ez egy ösztön. Számomra ez a természetes, mindig valódi emberek, valódi történeteivel ismerkedek meg, valódi fájdalmakkal, és ezekkel a fájdalmakkal tudok azonosulni, és számomra nagyon sokat jelent az a jelmondat, amit egy volt oktatómtól tanultam, aki maga is bíró volt, és amikor egyetemisták voltunk, akkor több ízben is csillogó szemmel bejött a szemináriumra, és mielőtt belekezdtünk volna a valljuk be sokszor nagyon száraz, nehéz tananyagnak az elemzésébe, akkor mindig azt mondta, még most is libabőrös lesz a karoma, hogy visszaemlékszem 35 év távlatából, hogy kollégák tudják, egy jogtechnikust, egy valódi jogásztól azt különböztet meg, hogy egy valódi jogász egy ügyben meglátja az igazságos megoldást, és hogyha kell, akkor 3 nap, 3 éjjel nem alszik addig, amíg a igazságos megoldást, alátámasztó jogi megoldást meg nem találja. Tehát számomra az első fontos lépés az az, hogy meghallgatom az embert, meghallgatom a fájdalmat, legyen az devizahiteles, legyen az vörösiszap károsult, legyen az bántalmazott nő, szexuális visszaélés áldozataként élő gyermek, meghallgatom, átélem az ő helyzetét, beleélem magam a fájdalmába, érzelmileg valamilyen szinten azonosulok vele, és utána jogászként folyamatosan fejlesztve a tudásomat, megtalálom azt a jogi megoldást, amivel segíteni tudok neki.
Azt olvastam, hogy jogász nem volt a családban, gazdálkodó ősök, parasztősök ugyanúgy voltak, mint értelmiségiek a családban, sőt, hát az édesanyja manőkkel volt hosszú ideig, hogy miért pont a jogászi pályára indult el. Nem az édes anya példáját akarta követni, vagy hogy történt ez?
Hát az édesanyám vonaláról talán a nagypapa, aki egy nagyon tragikus történet látszólag, tehát hogyha nem hiszünk az örök életben, akkor egy tragikus történetről van szó, mert az én nagypapám, Isten nyugosztalja, görög katolikus pap volt, aki még teológus hallgató korában beleszeretett az akkor 16 éves nagymamámba, lett egy szerelmi házasság, nagypapa ugye papként szolgált, 5 gyerekük született, majd 30 éves korában súlyos rákbeteg lett, meghalt, és a nagymama ott maradt, ráadásul 1945-ben, özvegy papnéként 28 évesen 5 gyermekkel, és én nagyon erősen érzem azt, hogy ez a nagypapa közben jár, értem, és én el is végeztem a teológiai fakultást, mert ugye az emberben mindig fölmerül a kérdés, hogy hát ha van Isten és jó az Isten, akkor hogy engedhet meg rossz dolgokat? Ez volt az az alapkérdés, ami miatt beiratkoztam a teológiára már 3 gyerekes családanyaként, másoddiplomásként elvégeztem, és nagyon sokat kaptam ezekből a tanulmányokból, többek között egy olyan ember felfogást, amiben az ember soha nem lehet eszköz, nem lehet tárgy, hanem a gondolkodásom középpontjában az emberi személynek a méltósága van, tehát abból indulok ki, hogy az Isten minden embert a saját képére és hasonlatosságára teremtett, ez a méltóságunknak az alapja, és hogy minden embernek az élete valahonnan valahova tart. Minden embernek van küldetése, és hogy akár a jognak, akár a politikának, a közéletnek az a rendeltetése, hogy segítsen az embereknek betölteni ezt a bizonyos küldetésüket. És azt is hiszem, és ez akár olyan témákban is, mint a migráció, ugye, amivel sokat kell foglalkoznom európai parlamenti képviselőként is, meg jogászként, jogvédőként is, tehát eligazítást ad, hogy az a keresztény emberképben az ember az nem egy olyan önmagában lévő individuum, aki csak úgy van a világban, hanem közösséghez tartozó lény, tehát ez egyébként a Szent Háromságos Istenképünkből ered, hogy ugye az Isten is, Atya, Fiú, Szentlélek többen voltak, és hogyha a saját képére, hasonlatosságára teremtett bennünket, akkor mi is emberként itt a Földön igazából akkor tudjuk a küldetésünket betölteni, hogyha közösséghez tartozunk, családhoz, falu közösséghez, vagy szomszéd közösséghez, baráti közösséghez, és nemzethez. És én hiszek abban, hogy kell, hogy tartozunk egy nemzethez, legyenek tradícióink, hagyományaink, nyelvünk, szokásaink, és a többi, és például a migráció kérdésében is úgy gondolom, hogy azoknak az afrikai embereknek, vagy azoknak a különböző más kultúrákból származó embereknek is, akik most tömegesen jönnek át Európába, gyökértelenséget és hosszú távon emberi kielégületlenséget kell, hogy okozzon az, hogy ők nem tartoznak közösséghez. Európa számára ugyanígy, hogyha felszámoljuk a saját gyökereinket, a saját kultúránkat, a saját nemzethez tartozásunkat, akkor ez csak rosszra fog vezetni. Tehát visszatérve, ugye abból indultunk ki, hogy a felmenőim hogyan határozták meg az én hivatásomat. Azt hiszem, hogy alapvetően a nagypapa odaföntről, a gazdálkodó ősökről is beszéltünk nekem, amikor ugye büntetőjogászként egyszer csak belecsöppentem a közélet, a politika világába, úgyhogy Vona Gábor felkért, hogy induljunk együtt úgy az európai parlamenti választásokon, hogy én nem lépek be a pártba, független maradhatok, nem kapok semmiféle pártutasítást, pártinstrukciót, akkor csináltunk együtt egy programot, hogy tulajdonképpen miért is kellene itt harcolni, milyen értékekért, mi az, ami fontos lenne az emberek. És például az, hogy maga a földnek a birtoklása, a használata, az, hogy a vidéki ember számára elsődlegesen a föld és a mezőgazdaság jelenti a megélhetésnek a forrását, tehát nem az összeszerelő üzemekben végzett embertelen munka, nem normális állapot az, hogy Magyarországon a falvakban az emberek fölkelnek hajnalban, de nem azért, hogy az állatokat megetessék, hanem azért, hogy a rettetes állapotban lévő buszokon elzötyögjenek a gyárba, ahol szalag mellett embertelen munkát végeznek nagyon kevés pénzért, tehát az, hogy a gazdálkodás, a kisgazdáknak a lehetőség megadása, az egészséges helyben termett élelemnek a fogyasztása, ez is például egy olyan iránytű, ami mondjuk nekem segít eligazodni olyan bonyolult kérdésekben, mint mondjuk a TTIP, a TTIP, ugye szabadkereskedelmi megállapodás. Jók ezek a szabadkereskedelmi megállapodások, vagy nem jók? Hát, hogyha én abból indulok ki, és visszautalok itt a gazdálkodó felmenőimre, hogy a helyben megtermelt élelem egyfelől megélhetést ad az embereknek, biztonságot ad, emelt fejjel méltóságban, ugye, ahogy az előbb beszéltem az emberi személy méltóságáról, méltóság teljes életet tud élni az a parasztember, aki értéket teremt, élelmet hoz létre, és az egészségünk szempontjából is a helyben termett friss élelem az, ami a legjobb, vagy esetleg az ott helyben, kis feldolgozókban feldolgozott élelem, ehhez képest teljesen életszerűtlen az, hogy a világ másik végéről, egyébként hatalmas légszennyezés, környezet szennyezést is okozva hozzuk az agyonvegyszerezett hormonokkal és más dolgokkal agyonkezelt élelmet.
Tehát, hogyha az, hát az Európa Parlamentben jó néhány alkalommal felszólalt ilyen mezőgazdasági, illetve szabadkereskedelmi témában is.
Igen, azért is, mert ezt is egyébként én emberi jogi témának tartom. A önrendelkezésnek a része az is, hogy egy adott közösség rendelkezhessen a saját földje fölött, korszerű értelemben ez is egy emberi jog, tehát, hogy a földnek nem az a rendeltetése, hogy manipulációknak, profitszerzésnek az eszköze legyen, hanem, hogy a helyi embereknek a megélhetését szolgálja, és az élelemnek a megtermelését, ez ugye az élelmiszer önrendelkezéshez való jog, ami a korszerű emberi jogi gondolkodásban szintén egy alapvető emberi jog.
Azt mondta, hogy mindig is az volt, hogy újabb és újabb dolgokat tanuljon, és ha kell a jogban, ki kaparásza azokat a jogszabályokat, lehetőségeket, amik az emberek érdekében bevethetők, és tanult Angliában, tanult az Egyesült Államokban, dolgozott külföldi egyetemeken, ott tanított, ha jól tudom, az USA-ban, és ENSZ szakértőként is dolgozott. Hogyan került ki külföldre? Hogyan volt az első? Nyilván az egyik hozta a másikat egymás után, de hogyan volt az első tanulás Angliában, aztán a több?
Hát ez nagyon érdekes volt. A rendszerváltozás évében maga Thatcher asszony volt az, aki azt mondta, hogy felajánlanak egy-az egy ösztöndíjat egy olyan magyar értelmiséginek, akinek valamiféle szerepe lehet a rendszerváltozásban, és rengetegen jelentkeztünk erre az ösztöndíjra. Nem is tudom, hogy hányan, és én ezt abszolút esélytelennek tartottam, de azért jelentkeztem, és az esélytelenek nyugalmával indultam el ebben a versenyben, és egy érdekes témát választottam, én akkor szembesültem először egy konferencián a mediáció lehetőségével, tehát mondjuk a büntetőjogban az elkövető és a sértett közötti kisebb súlyú bűncselekményeknél békítés lehetőségében értjük ez alatt, tehát hogy nem mindig az államnak a hatalom eszközeivel kell jogvitát eldönteni, hanem lehet úgynevezett közvetítő segítségével egymáshoz a feleket olyan értelemben közelebb hozni, hogy valamiféle olyan megállapodást létrehozni közöttük, ami mindkettőjük számára jó, tehát mondjuk kisebb súlyú bűncselekményeknél az elkövető bocsánatot kér, és megtéríti a kárát a sértetnek. Nagyon fontos szerepe van a mediációnak családjogi perekben, válásoknál, katasztrofális, és nagyon vérzik a szívem azokért a gyerekekért, főleg akik áldozatai azoknak a nagyon brutális válásoknak, ahol a szülők nem tudnak egyességre jutni. Itt szerintem sokkal több lehetőség lenne, mint amit ma kihasználunk, és nagyon-nagyon fontos lenne, hát fából vaskarikának hangzik, de szinte erőltetni az egyességeket, a szülők figyelmét felhívni arra, hogy milyen borzasztó nagy károkat tesznek saját magukban is, és a gyermekeikben azzal, hogy hosszú éveken át harcolnak egymással, tönkretéve a gyereküknek a lelki világát, ahelyett, hogy a mediáció lehetőségeivel is élve megpróbálnának egyességre jutni. Hát erről külön órákig tudnék beszélni egy külön műsor keretei között, de ez a bizonyos mediáció volt az a téma, amivel én indultam ezen az úgymond vetélkedőn, ezért a...
De hát megnyerte.
Hát valahogy megnyertem, és arra is pontosan emlékszem. Isten nyugosztalja, Márdl Ferenc volt az egyik tagja annak a bizottságnak, aki a döntést hozta, és az angol talán a nagykövet személyesen is volt, hogy egy ilyen 5 fős csupa férfiakból álló öltönyös, nagyon nagy presztízsű bizottság volt, és ők elkezdtek engem, nem a Mádl professzor úr, hanem a többiek elkezdtek hát egy picit gúnyolni, hogy hát én hogy is képzelem ezt, hogy a jognak a szerepét átvenni maguknak az embereknek, és hát a jog az egy olyan fontos dolog, és hogy gondolom én ezt az egész mediációt, és addig-addig gúnyoltak, amíg hát egy kicsit elszakadt nálam a cérna, és nagyon öntudatosan azt mondtam, hogy lehet, hogy önök úgy gondolják, hogy erre nincs lehetőség, de én ennek nagyon komolyan elolvastam a szakirodalmát, nagyon jó példákat hallottam és láttam, és én azt mondom, hogy ezt igenis kutatni kell, és lehet, hogy önök most ezt az ösztöndíjat nem fogják nekem megadni, de attól én még ezen az úton tovább fogok menni, mert én ebben hiszek, stb. És mint kiderült, utólag azt mondták, hogy azt látták rajtam, hogy én a jéghátán is megélek, és hogy engem nyugodtan el lehet küldeni egy évre külföldre tanulni, mert nem leszek egy elveszett ember, és hát nem tudom, valamiért engem választottak, nem volt semmi protekcióm, Isten látja lelkem, tehát tényleg teljesen úgymond utcáról mentem oda, és akkor ennek kapcsán felvételt nyertem a King's College-ba, Londonba, ahol posztgraduális tanulmányokat végeztem egy éven át, bűnügyi tudományokat tanultam, ugye kutattam ezt a bizonyos mediációt, ami aztán hát kiderült, hogy azért vannak ugye hiányosságok, például az, hogy a bűncselekmények áldozatait képviselő szervezetek abban az időben még elég kritikusak voltak a mediációval, pontosan azért, mert azt mondták, hogy az elkövető és a sértett között soha nincsen erő egyensúly, a sértett mindig kiszolgáltatott az elkövetővel szemben, adott esetben megfélemlített is lehet, stb., és belemehet olyan egyességekbe, amit ő igazából nem szeretne. Tehát ezért ezt a mediációt
is... Hát ez a mediátornak a dolga, hogy ezt korrigálja.
Ugye nagyon pontosan meg kell húzni a kereteket, hogy hol van lehetőség mediációra, és hol nincs. Ugye például a későbbi kutatási területem a családon belüli erőszak esetén is, hogyha mondjuk tényleg durva bántalmazásról van szó, akkor ott szakmailag szigorúan tilos a mediáció, mert nyilvánvalóan egy folyamatosan, rendszeresen, brutálisan bántalmazott férje élettársát, a megerőszakolt nőt nem lehet leültetni és azt mondani, hogy na, akkor most békülgessen a bántalmazójával, hanem a bántalmazott felelősségre kell vonni, és a sértettet pedig támogatni kell a talpraállásban. Tehát lényeg az, hogy ugye tanulmányoztam ezt a mediációt, és emellett tanultam összehasonlító büntetőjogot és büntetőeljárásjogot, elméleti kriminológiát, gyakorlati kriminológiát, büntetéstan, büntetéskiszabást. Nagyon fontos egy év volt ez az életemben. Utána megszületett az első gyerekem, a nagylányom Lili, aki most már 26 éves, és akkor azt követően már a Lilivel együtt mentünk el az Egyesült Államokba, ahol Fulbright vendégprofesszor voltam, ott már tanítottam a Madisoni Egyetemen, az is egy nagyon szép, fontos időszak volt, és onnan hívtak el aztán Strasbourgba az Emberjogi Bíróságra jogásznak.
Folytatjuk a beszélgetést Morvai Krisztinával, büntetőjogásszal, emberi jogi kérdésekkel foglalkozó szakértővel és egyben Európa parlamenti képviselővel is. Ott tartottunk, hogy Amerikában dolgozott vendégprofesszorként, majd az ENSZ szakértője.
Akkor még az Európa Tanácshoz tartozó Strasbourgi Emberjogi Bíróság, ugye ez az a szervezet, amit szoktak mondani az emberek, hogy elmegyek egészen Strasbourgig. Na most akkor oda az ember elmegy egészen Strasbourgig, akkor nem rögtön a bíróknak a kezébe kerül az anyag, amit megküld, hanem egy olyan jogásznak az adott országból, aki ismeri az otthoni jogszabályokat, át tudja tekinteni az aktát, tesz egy előterjesztést a bírók számára. Ez voltam én, ez is nagyon tanulságos időszak volt, hiszen itt is nagyon sok fájdalmat, nagyon sok kiszolgáltatottságot, nagyon sok szenvedést tapasztaltam meg a levelekből, a beadványokból, és bizony azt is megtapasztaltam, hogy milyen óriási különbség van az igazságszolgáltatáshoz jutásban a szerencsésebb, mondjuk anyagi helyzetű emberek és a magyar elmondva szegényebb emberek között, tehát aki meg tud fizetni, jól képzett, nagy tapasztalatú, úgymond sztárügyvédeket, akik úgy tálalják az esetet, hogy az már szinte kész arra, hogy a bíróság foglalkozzon vele, egész más helyzetben van, mint az a szerencsétlen ember, aki tényleg valami komoly jogfosztás ért, de ő mondjuk azt egy kockás papírra tudja a saját kézírásával leírni, nincsen jogász, aki segítsen rajta. Bár én közben végig az ELTÉ-n tanársegédként már dolgoztam, illetve akkor már adjunktusként, tehát az oktatói munkámban például ez egy nagyon-nagyon meghatározó célom és hitvallásom, hogy arra nevelni a hallgatókat, hogy egyrészt megismerjék a különböző élethelyzeteket, sorsokat, fájdalmakat, nehézségeket, és hogy akár milyen pályára is kerülnek, mondjuk, aki ügyvéd szeretne lenni, lehet, hogy ingatlanokkal fog foglalkozni, vagy vállalkozásokkal, vagy cégeket alapít, vagy hasonló, de legyen olyan része az életének, amikor úgynevezett pro bono munkát végez, segít az embereknek az igazságszolgáltatáshoz, vagy az igazsághoz való hozzáférésben, rászoruló emberek számára jogi segítséget nyújt. Ez nagyon-nagyon fontos.
Nagyon fontos mondani való lenne, igen, igen. Emberi jogi kérdésekkel foglalkozott, korábban a családon belüli erőszakkal, bántalmazott gyerekekkel, prostitúció elleni harcot próbált meg segíteni, tehát mindig a kiszolgáltatottak oldalán állt. És ha jól tudom, akkor az ENSZ-ben lévő szakértői tevékenysége is valamilyen módon ehhez kapcsolódott.
Így van, 4 éven át voltam 2002 és 6 között az ENSZ úgynevezett SZIDÓ bizottságának, tehát a női jogokkal foglalkozó bizottságának a tagja. Ez azt jelentette, hogy itthon éltem életvitelszerűen, és tanítottam továbbra is az ELTÉ-n, akkor már 3 gyerekes családanyaként, közben az ikerlányaim is megszülettek. Ez egy picit, hogy is mondjam, fájó emlék, hogy egy kicsit talán túltoltam a hivatásomat. Tehát most, hogy már a kisebbik lányaim is... Nem, és nem is voltam igazságos a gyerekeimhez. Tehát, hogy lehet, hogyha vissza lehetne az időkerekét forgatni, akkor egy kicsit kevesebbet dolgoznék, és többet babáznék, hogy így mondjam. De olyan erős... Ők most már 18 évesek a kicsik, és 26 a nagy, és nagyon-nagyon erős hivatástudatom van most is, de volt akkor is. Tehát szinte ilyen beszűkült tudatállapotba kerültem akkor, amikor jogfosztott embereknek éreztem azt, hogy tudok segíteni, és nem tudtam egyszerűen úgymond leállítani magam. Tehát ez egy szenvedély volt. Ez olyan, mint hogy hallok néha, de milyen érdekes, hogy a Jóisten úgy alakította, hogy amikor nekem volt ilyenre segítségem, hogy ugyanilyen szenvedélyű, ugyanilyen hivatástudatú emberrel hozzon össze a sors, akkor ezt meg is kaptam Perner Ferenc professzor úrnak a személyében, ugyanis sikerült a hatalmas erejű munkavégzés és a folyamatos árral szemben úszás és igazságkeresés mentén egy rákbetegséget összeszednem, és olyan rosszul sikerült az operáció, hogy majdnem meghaltam, és nagyon-nagyon rossz állapotba kerültem, és akkor Perner professzor úr egy bravúros műtéttel hozott helyre, és őrzött meg az életnek, és ő is többször ült szerintem akár ebben a stúdióban is, többször hallottam őt már rádióban nyilatkozni arról a szenvedéről, ahogy ő sebészkedik. És egy kicsit ehhez tudnám hasonlítani, bár szerényebbnek kellene lennem, hiszen hol vagyok én Perner professzor úrhoz, de ő is, ahogy tud beszélni arról, hogy mit jelent számára a műtővilág, a sebészkedés, a gyógyítás. Mentőorvosokat szoktam hallani arról, hogy függőségben vannak, vagy mentőápolók. Lehet, hogy anyagi vagy egyéb okokból el kell, hogy hagyja a szakmát, de visszajár utána mentőzni, mert egy szenvedély, amit érez. Én is egy ilyenfajta szenvedést érzek. Vagy szenvedés, de a freudi elszólás volt, nyilván van ebben szenvedés is, hiszen az orvos, ha elveszít egy beteget, vagy a jogász, amikor úgy érzi, hogy nem győz az igazság, de hogy mégiscsak egy olyan szenvedély haltja az embert, ami leállíthatatlan.
De az, hogy beteg volt, az nem látszik, viszont az, hogy nagyon sok munka ügyben, különböző témákban itt-ott lehet hallani, megszólalni, hát azt hiszem, hogy hallgatóink is tudják. Még egy pillanatra menjünk vissza az ENSZ-ben végzett tevékenységéhez, tehát ott is ez volt a fő téma. Ezt úgy tudta végezni, hogy közben itt Magyarországon dolgozott és tanított, azt mondta, hogy akkor voltak kicsik az ikerlányok. Tehát hogy lehetett ezt egyeztetni, vagy kellett utazni hozzá, vagy hogy volt ez?
Hát sajnos ugye közben elváltunk ugyan a férjemmel, de mind a mai napig, ugye visszautalva egy kicsit arra a bizonyos mediációra, és hogy milyen fontos az egyesség az elvált szülők között is, tehát az én férjem mindig, hogy is mondjam, teljes jogú szülő volt, és abszolút kivette a részét a gyerekeknek a nevelésében, gondozásában, és tulajdonképpen ő teremtette meg ezt a lehetőséget, hogy én például egy évben kétszer, két hétre vagy három hétre el tudtam utazni a New York Jens-be a szakértői munkámat végezni. Ő volt mellettem akkor, amikor a PhD-met írtam, PhD-mat, hiszen akkor is még kicsik voltak a gyerekek, amikor teológiára jártam, amikor az ilyen nagyon nagy tétű, nagyon megrázó ügyeket csináltam végig, utalok itt akár mondjuk Sime Kittinek az ügyére, aki ugye egy súlyosan bántalmazott fiatal lány volt, bántalmazott édesanyával, aki a Kitty kioltotta a nevelőapjának az életét, akkor segítettem az ő kegyelmi kérvényében, segítettem másik három bántalmazott asszony kegyelmi kérvényében, akik közül ketten meg is kapták a kegyelmet. Ugye az egyik kutatási területem az volt, amikor a áldozatból lesz bűnös, ugye, hogy az ilyen örési cselekményeknél azt látjuk, igen, itt kétféle forgatókönyvvel találkozunk, az egyik, hogy ütiveri, ugye hát tipikusan a férfi a nőt, és aztán egyszer csak agyonveri, így következik be a halálos végeredmény, ezért mondjuk ez az, hogy a családon belüli erőszak, a partnerbántalmazás, ez egy potenciálisan életveszélyes folyamat. A másik, amivel találkozunk, hogy ütiveri, és egyszer csak a nő mondjuk felkap egy kést, és megvédi az saját életét, meg a gyerekei életét, vagy pedig hát más módon, de lényeg az, hogy kioltja a bántalmazójának az életét. Ezt a helyzetet nagyon nehezen tudja a büntetőjog kezelni, hiszen a klasszikus jogos védelmi helyzetben, ott mondjuk egy kocsmai verekedés során egyenlő erő viszonyban lévő felek egyszeri, impulzusszerű összeütközésben vannak, és a jogos védelemnek a szabályai erre fejlődtek ki a büntetőjogban, tehát az, hogy valaki hosszú éveken keresztül erőszaknak az áldozata, ráadásul ugye olyan időszakban, amikor én ezzel a témával foglalkoztam, amikor még szinte semmiféle segítség nem volt, amikor ugye az volt a klasszikus mondás a rendőrök részéről, hogy magánügyekbe nem avatkozunk be. Volt olyan, hogy az asszony fölhívta a rendőrséget, hogy jöjjenek, segítsenek, és akkor azt mondta a rendőr, hogy kérem szépen, hát én nem emlékszem, ott voltam a maga esküvőjén. Nem, hát akkor most, hogy baj van a házasságával, miért engem hív? Tehát abszolút magánügynek, ugye most már szerkesztőasszonynak is fennakad a szeme ezen, mert hogy a 20 év alatt ezen a területen nagyon sok előrelépés történt, és én büszke vagyok arra, hogy az én Terror a családban alcím feleségbántalmazás és ez a jog című könyvem például úttörő volt ezen a területen, és az alapjául fekvő kutatás, aminél ugye én körülbelül a munkatársaimmal együtt 1000 büntetőítéletet tanulmányoztam át, több száz asszonnyal vettem föl mély interjút anyaotthonokban, bántalmazás elől a gyerekükkel együtt menekülő asszonyokkal, börtönökben, ugye olyan nőkkel, akik ebbe a csoportba tartoztak, akik kioltották a bántalmazójuknak az életét, és úgy érzem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos munka volt, és amikor visszatérve egy kicsit a saját gyerekeimre, amikor mostanában ilyen bűnbánóan beszélgetek velük erről az időszakról, akkor mindig azt kérem, hogy tényleg bocsássanak meg nekem azért, hogy ilyen hatalmas hivatástudatom volt, és hogy azt remélem, hogy legalább annyit tudtam ezáltal adni nekik és mutatni nekik, hogy különösen lánygyermekekről lévén szó, hogy megérték azt, hogy igenis az embernek tényleg van küldetése, és hogy az ember nőként is, és édesanyaként is, ha nem is olyan tökéletes édesanyaként, amilyen szeretnék lenni most így visszamenőleg, de tud tenni valamit azért, hogy a világ egy kicsit jobb hely legyen. És amikor találkozom most asszonyokkal, akik oda jönnek hozzám, adott esetben olyanok is, akik mondjuk egész más világnézetűek, mint amit rólam feltételeznek, mert azáltal, hogy a Jobbik listáján kerültem az Európai Parlamentbe, ugye sokan azt gondolják, hogy én most már mitől ettől az egésztől teljesen eltávolodtam, ami abszolút nem igaz, mert változatlanul az emberi méltóság és az emberi jogok oldalán állok, és a kiszolgáltatott emberek oldalán, tehát oda jönnek asszonyok, és megszorítják a kezemet, és köszönetet mondanak azért, hogy ők úgy tudtak a bántalmazó kapcsolatukból kikerülni, hogy elolvasták az én könyvemet, és hogy tulajdonképpen lehet, hogy az életüket köszönhetik annak, hogy felismerték azokat az összefüggéseket, amiket fel kellett ismerniük ahhoz, hogy talpra álljanak.
Hát ez nagyon-nagyon fontos, mert ha az ember körülnéz, akár a szűk környezetében is találhat olyanokat, akár gyerekeket, akár nőket, nagyon ritkán talán férfiakat is, akik valamilyen megalázó helyzetben vannak, és ezért a jognak és a mediációnak és az embereknek segíteni kell. 2006-ban akkor, amikor az a bizonyos rendőri erőszak volt az októberi tüntetések után, akkor ön jogásztársaival együtt megalakította a
civil jogászbizottságot.
A civil jogászbizottságot, amelynek az volt a feladata, hogy föltárják a jogsértéseket. Hát azt hiszem, hogy nagyon sokan emlékszünk azokra az időkre, az utcán kergetett emberekre, letartóztatott, adott esetben megvert emberekre, akiknek tulajdonképpen semmiféle bűnük nem volt. Mennyire sikerült föltárni a visszaéléseket, mert önök egy jelentést tettek le, és hát mindenki azt gondolta, hogy valamiféle számonkérés is következik ezek után. El is indult valami, de megvan-e elégedve
nem
azzal,
vagyok, amit történt? Nem vagyok, hát hogy lennék? És lehet, hogy ezt a kávét, ami nagyon finom volt, köszönöm szépen, ez kár is volt meginnom, mert hogy a vérnyomásomat ez a téma olyan mértékben növeli, hogy a koffeinnel együtt az már lehet, hogy sok is, és hát az elmúlt időszaknak a kollégáink körében történt eseményeire gondolva lehet, hogy ezen nem is szabadna tréfálkozni, hiszen ugye annyira meg tudja ez viselni az embert, hogy bele is betegedhet, sőt az igazságért való harcnak a reménytelensége ugye szerepet tölthet be kollégák elvesztésében is. Nos, tehát ez egy borzasztó érzés, hogy 10 év után nem történt igazságtétel, hogy ugye letettük az asztalra a jelentésünket, letettük az asztalra a feljelentéseinknek a sorát, elindult a büntető eljárás, és nevetséges ítéletekkel, illetve gyakorlatilag felmentéssel zárult. Gyurcsány, Gergényi, Bene és a többiek szabadlábon vannak, miközben az ő ellenük folyamatosan tüntető és az ellenállást megszervező Budaházy György 13 éves fegyházbüntetést kapott a kedvezményes szabadulás lehetősége nélkül, tehát 13 évet szőröstül bőröstül ugye le kell ülnie, hogyha ezen nem lesz változás. A társaival együtt összesen 125 évet kaptak. Akkor ugye ott van Szima Judit eset, amiről kevesebbet beszélünk. Ő volt az a rendőrszakszervezetnek a vezető, akit soha nem felejtem el, hogy állt ki a civil jogászbizottság egyik sajtótájékoztatóján. Ő kérte a lehetőséget, kiállt, és azt mondta, hogy ő szeretne a magyar rendőrök nevében bocsánatot kérni azért, ami történt, és szeretné felhívni a rendőr társait, kollégáit, hogy mostantól kezdve soha többet ne teljesítsenek olyan parancsot, ami jogellenes, és soha ne lőjenek a saját honfitársaik közé, ne bántalmazzák a saját honfitársaikat azért, mert ők a szabadságjogaikat gyakorolják. Na most ő, ha jól emlékszem, 5 éves büntetését kezdi tölteni, tragikus sorsú kisgyermekes családanya, nem árulok el titkot, hiszen ő is elmondta a nyilvánosság előtt, balesetben vesztette el a férjét, úgy, hogy a saját házuk építése közben, amit a saját kezével épített a férje, dőlt rá a pince, és halt meg, és ott maradt a Judit egy kicsi gyerekkel egyedül. Számos más tragédia érte, félek, hogy visszaélek esetleg a bizalmával, úgyhogy nem sorolom őket. Nagyon nehéz helyzetben nevelte a gyerekeit, és egy kitűnő, lelkiismeretes, rendőri szakszervezeti vezető volt. Ő börtönbe került, és ismétlem Gergényi, Bene és a többiek szabadok. Gaudi Nagy Tamás ellen 2 büntető eljárás volt, az egyikbe fölmentették, a másikba első fokon elítélték. Miért? Azért, mert úgymond a becsületet sértő kifejezést használt egy olyan ügyésznővel szemben, aki részt vett ezekben a gyalázatos, megtorló büntető eljárásokban. Tehát egyszerűen felháborító az, ami történik, és ugyanakkor, ugye én nem vagyok egy olyan valaki, aki állandóan teli szájjal a kormányt gyalázza, én ennek nem vagyok híve, de hát azért ne kell, hogy mondjam, hogy azért ez a mostani kormány részben az igazságtétel jelszavával is került kormányra. Mindenki várta az igazságtételt, és senki nem gondolta arra, hogy 10 évvel 2006 után Gyurcsány, Gergényi, Bene és társai szabadok lesznek, Budaházyék, ilyen fegyházbüntetéssel sújtva, Gaudi Nagy Tamás, aki a vezetője volt annak az ügyvédi csapatnak, akik kiálltak az jogsértettek mellett, ő a vádlottak padján, Szima Judit a börtönben, tehát elképesztő állapotok vannak, és nem is tudom, hogy ez hogy lehet egyáltalán épp ésszel végig csinálni az érintetteknek, és nekünk is, akik az igazságért harcoltunk.
Nagyon-nagyon sok mindenről kellene még beszélnünk, de most még arra van lehetőségünk, hogy az Európa Parlamenti munkájáról beszéljünk. Azt mondta, és mindenki tudja, hogy a Jobbik listáján listavezetőként került be az Európa Parlamentbe, és amennyire megpróbáltam figyelemmel kísérni a tevékenységét, nagyon sok környezeti, mezőgazdasági ügyben, és még annál is több emberi jogi ügyben szólalt fel, többek között a határon túli magyarok jogvédelmével kapcsolatban voltak interpellációi, felszólalásai, de hát én azt hiszem, hogy csak egy töredékét láttam az ön munkájának. ahogy mondta, munkamániás, hát az Európa Parlamentben is sokat hallatja a hangját, és hát az sem titok, hogy időnként olyan vélemények is vannak, tehát, hogy nem mindenki szereti önt magyarul.
Hát ez furcsa is lenne, hogyha mindenki szeretne, az gyanús lenne azért, nem? Tehát az nagyon gyanús, hogyha valakit mindenki szeret, hogyha engem mondjuk Gyurcsány Ferenc nagyon szeretne, akkor valószínűleg szégyelném magam, mert akkor valamit nagyon elrontottam 2006-ban meg a Civil Jogász Bizottságban. Vagy hogyha a vadkapitalisták szeretnének, tehát mondjuk olyanok, mint a nem tudom én, a bőrös iszapügyben érintett cégvezetők, akik úgy gondolták, hogy más dolguk nincs, mint a profitot bezsebelni és milliárdossá válni, és némi szervezési feladatot ott a cégnél elvégezni, de hát különben mossák kezeiket, és nem tehetnek ők semmiről, vagy nem örülnék annak, hogyha a bankárok nagyon szeretnének, mert az azt jelenti, hogy a devizahitelesek érdekeiért nem csaptam eléggé az asztalra, és nem elégszer szólaltam föl, ami lehet, hogy tényleg így van, tehát ott még nagyon sok teendőm van, vagy éppen azok a földbirtokosok, akik hatalmas területeket csaltak össze maguknak a politikai hatalommal összefonódva, remélem, hogy ők se szeretnek, mert az azt jelenteni, hogy nem álltam ki eléggé a helyi lakosság védelmében, az élelmiszer önrendelkezés jegyében, amellett, hogy a helyi földet a helyi lakosságnak kell birtokolnia és megművelnie, vagy éppen a, nem tudom, azok, akiknek esetleg az az érdekük, hogy Magyarországon ne legyenek emelt fejű, méltóságban dolgozó, olyan kisvállalkozók, akik megfelelő életszínvonalon meg tudnak élni, és akiknek a versenyhez való joga biztosított. Ez is egy olyan téma, amivel mostanában foglalkoztam, hiszen pontosan az óév utolsó napján a gyerekem kézilabda mérkőzésén voltam, amikor egy sportcsarnokban, egy kis büfében, hangsúlyozom, az év utolsó napján, amikor a hatóságoknak az lenne a dolguk, hogy a kisvállalkozóknak egy kedves körémért írjanak, hogy köszönjük szépen az egész éves munkájukat, együttműködésüket, az, hogy még mindig itt vannak ebben az országban, nem vándoroltak el, mint olyan sokan mások, fizetik az adójukat, stb. Eltartják saját magukat és a családjukat, boldog új évet kívánok. Ehelyett két navos, megkülönböztető mellényben feltűnő szemét láttam, akik az egyszemélyes büfé üzletben az év utolsó napján ilyen abszolút megfélemlítő jellegű ellenőrzést kezdtek el ott mindenki szeme láttára csinálni.
Le is fényképeztem,
és kértem a kisvállalkozókat, hogy az ezzel kapcsolatos tapasztalataikat írják meg. Rengeteg levél érkezett, köszönöm ezeket, és most írok a NAV-nak, illetőleg egy-két más olyan állami vezetőnek, akiket szeretnék megkérni arra, hogy a kisvállalkozóknak a jogait jobban tartsák tiszteletben. Sokat gondolkoztam azon, hogy vajon miért van ez, hogy a magyar állam, és itt hangsúlyozottan nem a Fidesz kormányra gondolok, hanem folyamatosan tulajdonképpen a rendszerváltás óta úgy tekinti a saját polgárait, és különösen is a kisvállalkozókat, minthogyha azok, ami potenciális bűnözők lennének, akiket folyamatosan rendszabályozni kell, ahelyett, hogy támogatnák őket minden lehetséges eszközzel, hiszen mondjuk a szomszédos Ausztria és Magyarország között az egyik fő különbség az, hogy Ausztriában, Németországban, Nyugat-Európában természetes dolog az, hogy generációról generációra, apáról, fiúról, anyáról, lányra száll az a kis vendéglő, az a fogadó, az a villanyszerelő üzem, az a vegyesbolt, stb. Vagy fog majd az a startup társaság, amit most mondjuk egy fiatal itt vállalkozóként elkezd, és ehhez nem arra van szükség, hogy folyamatosan terrorizálni őket, és állandó hatósági vegzálásnak, megaláztatásnak tenni, hanem pontosan arra, hogy melléjük álljanak. És akkor hát kénytelen vagyok egy ilyen összeesküvés elmélettel élni, hogy ha emelt fejű, magabiztos, független kisvállalkozók lennének Magyarországon, ők folyamatosan ellenőriznék a közpénzeknek az elköltését. Tehát, ugye, amikor én elmegyek egy kis településre, és akkor sugdosva mondják az emberek, hogy Krisztina, tessék elképzelni, itt van most ez a nem tudom, művelődési ház, hát állítólag 30 millió forintból újították fel a tetőszerkezetét, de mindenki tudja, hogy ez maximum 5 millió forint lehetett. De ugye nem mer senki szólni, senki nem mer az asztalra csapni, mert vagy közmunkás és függőségben van a helyi hatalmasságoktól, vagy fél, hogy akkor kap egy olyan adóellenőrzést a nyakába, hogy becsukhatja a boltot, vagy éppen állami alkalmazott, és azért rettek, hogy elveszti a munkahelyét. Ha viszont tényleg öntudatos, a hatalomtól független, pályázatokon egyenlő eséllyel induló vállalkozóink lennének, akkor ők ilyen esetben az asztalra csapnának, és azt mondják, hogy na kérem szépen, ide a költségvetést, ide a számlákat, mi vagyunk az adófizetők itt ezen a településen, mi fizetjük ezt a felújítást, ez nem a polgármesternek, vagy éppen a miniszter úrnak, vagy az államtitkár úrnak a pénztárcájából megy, hanem a miénkből, szeretnénk ellenőrizni, hogy költötték el a közpénzt. És akkor lenne valódi verseny, lenne valódi egyenlőség, egyenlő esély a pályázatokon, a korrupciót föl lehetne pillanatok alatt számolni. Tehát nekem van egy ilyen összeesküvés elméletem, és ez hangsúlyozottan kormányokon átívelően van ez a jelenség, ami alapvető lenne, hogy ezt felszámoljuk, és ezt is én egyfajta emberjogi megközelítésből dolgozom föl, amikor azt mondom, hogy ez például a versenyhez való jogot sérti ez a magatartás, amit itt folyamatosan a kis vállalkozókkal szemben tanúsítanak. Erről is van fent előadásom az interneten, mivel én nagyon boldog vagyok, hogy szerkesztő asszony itt most engem vendégül látott, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon keveset tudok szerepelni, akár rádióban, tévében, újságban. Hagy ajánljam azt, hogy nekem van egy honlapom, a www.morvekrisztina.hu, illetve a Facebookon is ott vagyok, ott kb. 85 ezer követőm van most már, amiért nagyon hálás vagyok, és nagyon örülök, hogy megoszthatom a munkámat az érdeklődőkkel. Például ez az előadásom is ott fönt van, a vállalkozáshoz való jogról, és a tisztességes versenyhez való jogról, és akkor még nem beszéltünk a munkavállalók jogairól, hogy ez milyen gyerekcipőben jár Magyarországon, és ez is mennyire oka az elvándorlásnak, hogy embertelen körülmények között lehet dolgoztatni Magyarországon a munkavállalókat, ugye közhely, hányszor mondta itt el ugyanebben a stúdióban Csat Magda professzorasszony, vagy Lóránt Károly, vagy a többiek, hogy nem lehetünk tovább az összeszerelő üzemeknek az országa, nem reklámozhatjuk tovább magunkat, mint Magyarország úgy, hogy ez az olcsó, kiszolgáltatott, jogfosztott munkavállalóknak az ország, amit persze nem így szoktunk mondani, hanem mondjuk, hogy rugalmas a munkaerő, vagy valami hasonló. Tehát a munkavállalói jogokról is nagyon sokat kellene beszélni, és beszélek is. És ezeket én mind-mind korszerű értelemben emberi jogoknak tartom, és aként közelítem meg.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ennyi mindenről beszélt itt hallgatóinknak, képviselő asszony, nagyon sok mindenre rávilágított, és hát maradjunk abban, hogyha megint Budapesten jár, és időt tudunk egyeztetni, akkor folytatjuk ezt a beszélgetést akár egy-egy részterületnek az alaposabb elemzésével, és köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. A kettesben mai vendége dr. Morvai Krisztina, büntetőjogász, emberi jogi szakértő és a Jobbik Európa Parlamenti képviselője volt. Köszönöm, hogy itt volt, viszontlátásra.
Köszönöm szépen, Isten áldja önt és a hallgatókat.
Kettesben. Beszélgetés azokkal, akik egy élhető világot hagynának utódainkra. Kettesben Mangel Gyöngyivel és vendégével.